Az orosz kőolaj finomítói kapacitások 15%-a megrongálódott az ukrán dróntámadások miatt az elmúlt hetekben. Legutóbb a Novoshakhtinszki létesítményt támadták meg, ahol évente 5 millió tonna kőolajat dolgoznak fel. Az ukránok egyszerre támadják egy-egy régió valamennyi finomítóját, és az egyes távol-keleti területeken már üzemanyaghiányhoz is vezetett. A Krímben már jegyre adják a benzint. Az ukrán hadvezetés ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj a kőolaj exportból hatalmas bevételeket szerző államnak. Holoda Attila energetikai szakértővel Péli Nagykata beszélgetett.
Úgy tűnik, hogy megtalálták az ukránok az oroszok Achilles pontját. Ott támadják őket, ahol a legtöbb bevételük van, méghozzá az energetikai rendszerben, illetve a különböző export bevételük alapján. Miután kőolajuk rengeteg van, ezért a finomítókat kezdték el támadni az ukránok olyannyira sikeresen, hogy a távol-keleten, a Kuril-szigeteken már benzinhiányt mértek, illetve korlátozták a felhasználását. Ön szerint energetikai szempontból milyen hatása lehet, vagy ennek kizárólag csak az orosz belföldi fogyasztásra lesz hatása, illetve az exportpiacukra?
Én azt látom, hogy már az elmúlt időszakban, az elmúlt két hónapban erős korlátozást vezettek be egyébként üzemanyag export Oroszországban, tehát az ukránok valószínűleg tényleg megtalálták a legsebezhetőbb pontjukat azzal, hogy megtámadni az oroszországi finomítókat. Ráadásul, mivel jól ismerik a volt szovjet technológiát és technikát, tudják, hogy melyik a legérzékenyebb része egy finomítói technológiának. Nyilván a főegységeket támadták, aminélkül vagy nem nagyon nehezen működtetni a finomítókat. A legkisebb információk szerint gyakorlatilag a 15%-át az oroszországi finomítói kapacitásnak olyan támadás érte, amit nem tudnak fordulni jelenleg. Nem véletlen már kialakultak bizonyos üzemanyag hiányok a távol-keleti területeknek Oroszországnak. Oroszország jelenleg éppen arra törekszik, hogy a belorusz finomítóknak a kapacitását kihasználva üzemanyagot vásároljon Belorussziából. Ami egyébként hozzáteszem, a belorusszok szankciók miatt nem tudnak exportálni üzemanyagot, tehát lenne egy nagyon komoly felvőszigasztuk. Ezért aztán az ukrán támadások átterültek arra is, hogy a belorusz finomítóknak az ellátási vonalát is támadják. Ez az, ami a barátságtól a vezetéket is csomópontnak a támadása, hiszen ez nem kizárólagos a magyar és a szlovák kőolaj ellátást biztosítja ez a csomópont, hanem bizony erről a csomópontról mennek felé a nyersolaj betáplálások is, illetve nem utolsó sorban Oroszországnak az északi-tengeri ott a feltöltő legnagyobb kötőjét a vezeték szakaszról látták el nyers kőolajjal, tehát valóban, ahogy ön is említette, azt a részét támadják az ukránok, az orosz zenekarnak, ami a leginkább fáj, hiszen ebből támadik nekik egyrészt a legnagyobb exportbevételük, ezért nem tudjuk hol nézve, illetve a belföldi üzemanyag ellátás.
Az orosz kőolaj minősége alkalmas-e arra, hogy esetleg más országban finomítassák? Hát ugye itt szóba került ugye a belorusz finomítói kapacitás, tehát ezt kiválthatják-e ők?
Nyilván kiválthatják egyébként, hozzáteszem, hogy nem olyan egyszerű, mert ugye ez közösségi kapcsolat kell, hogy valahol máshol, hogyha finomítanak, akkor többek a tengeri szállításra juttatják el oda az orosz kőolajat, utána pedig vissza a üzemanyagot, az mindig szállítási költséget kellene számokra, hiszen visszafele a üzemanyagot kellene szállítani. De nagyon fontos ebből a szempontból, hogy az, hogy az orosz kőolajnak, ami egy keverék kőolaj, tehát egy fentek nevezhető kőolaj, hiszen a hosszú-hosszú több ezer kilométeres vezetéken annyira keveredik ez az Oroszország különböző mezőiből betáplált nyers kőolaj, hogy a végén kialakul ez az úgynevezett fentek nevezett REF, vagy Uralik kőolajnak így szoktuk ezt hívni. Ez egy, ahogy említettem még egyszer, ez egy keverék kőolaj. Egyébként a világban azért 50 különböző típusú olajat forgalmaznak, ebből az 50 különböző típusból legalább 8-10 olyan, mint az urali olaj. Mind a viszkozitását, mind a kéntartalmát, mind a sűrűségét tekintve, tehát vannak hasonló olajak. Ebből következően a finomítók fel vannak arra készülve, hogy különböző más területekről származó nyersi olajat finomítsanak. Egyébként is általánosságban igaz az, hogy nincs olyan, hogy egy kőolajat nem tud lefinomítani. Finomító, mindenki olajat fel tud dolgozni, de finomító, csak más lesz a kihozatala. attól függ, hogy az eredendő nyers kőolajnak mekkora a benzin, a dízel, vagy éppen az aszfaltén tartalma.
Hogyha továbbra is ezeket a kapacitásokat támadják az ukránok, akkor a barátság kőolajvezeték továbbra is sérülékeny marad.
A vezetéknek a sérülékenysége az egy adottság, most már elég hosszú ideig. Mondhatnánk azt is, hogy egy ebből a szempontból a MOL is készül erre, mondjuk 2014-es annektálás óta, hogy bármiféle zavar következtetve ezen a vezetéken. Egy vezetéken lehet fizikai zavar is, hogy valamilyen bűszaki problémából adódóan, mint mondjuk egy hadicselekménynek az eredményeképpen. Tehát önmagában az, hogy egy vezeték betáplálás az veszélyeztetett vagy sem, ezt minden egyes integrált olajvállalat ezt figyelembe veszi, és ezzel számol, nem véletlen, hogy valamilyen tartalék betáplálási lehetőséggel foglalkoznak, legyen az akár tengeri szállítású, akár szővezetéki szállítású. Ebből következően én azt hiszem, hogy a magyar olajvállalat, a MOL, amelyik azért mégiscsak egy nemzetközileg elismert multinacionális vállalat, nagy valószínűséggel rendelkezik olyan BCD akármilyen tervekkel, amik az ilyen kockázatokat tudják kezelni, akár úgy is, hogy valamilyen más úton, módon megoldják a saját betáplálásukat más típusú nyersolajból.
Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy a barátságkőolajvezetéknek a támadása alapvetően külpolitikai, politikai kérdés és az erre való reakció, nem annyira gazdasági.
Igen, én is azt tudom mondani, hogy sokkal inkább geopolitikai kérdésről beszélünk, egy külpolitikai kérdésről és egyfajta külpolitikai csörtéről, amit most tapasztalunk. Ugye nem véletlen, hogy az orosz olajról Európa jelentős része leválta a 2022. február 21-ét követő időszakban, kivéve ezt a két országot, amelyik felmentést kapott, ugye Szlovákia, Magyarország és egy ideig Csehország is, hogy ilyen nyert orosz kőolajat szerezzen be. De azzal egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy akkor is jelezték, hogy bizony törekedni kell arra, hogy minél kisebb mértékben finanszírozzuk ilyen módon a Putyin háborúját az ukránok ellen, azaz minél kevesebbet vásároljunk tőlük fosszilis energiahordozót, és már mondjuk úgy, hogy külpolitikai szinten meg a nyilatkozatokat értek erre, azt gondolhatnánk, hogy nem vagyunk erre fölkészülve, és nem tudjuk megoldani az orosz kőolaj nélkül a saját ellátásunkat. Ez azért valójában nem igaz. Ráadásul újabb alternatív útvonalakban is gondolkozik maga a MOL is, illetve a közbeiktatva más országokat, akár a barátságkőolajvezetéknek egy bizonyos része, ami Ukrajnán keresztül megy és csak Ukrán területen, mondjuk egy olyan tengeri szállítású lehetőséggel, ami Odesszában, az Odesszai kikötőben fejtene le, akár azeri, vagy éppen kazak eredet olajat, amit aztán eljuttat az Odessza Prodi vezetéken a barátságkőolajvezetékbe, és akkor már ismételten lenne egy ilyen kettős betáplálási lehetőség a magyar állami olajvállalatnak, nem véletlen, hogy minden ilyen nagy vállalat komoly kockázatkezelési tervekkel rendelkezik, akár ilyen esetekkel.
Holoda Attila energetikai szakértőt hallották, a kőolaj edzésre egyébként most szinte alig mozog. A világpiacon az amerikai könnyolaj $63.25, míg a Brent $67.21 jár. 6 perc múlva, 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, a 8:30-es hírösszefoglalót követően pedig már a tegnapi jegybanki kamatdöntő ülésről lesz szó.